Színész vagy költő, költő vagy színész? Hát ma nagyon fontos kérdéseket feszegettünk itt a reggeli percekben.
Bartalászó Zsolt már fogja is a fejét. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Annak ellenére, hogy egy verseskötetet jelenik meg, és a könyvbemutatója a Narosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár keretében lesz. Ha jól gondoljuk, akkor pénteken, de most még keressük az időpontját és a helyszínét. De azt mondod, hogy te nem vagy költő. Hogyan lehet barátkozni azzal, hogy azért valahogy mégis verseket írsz?
Az, hogyha valaki verseket ír, az nem azt jelenti, vagy nem kell mindenkinek verset írni. És buf, egyből így berobbantottam egy vita témát. Az, hogy írsz, az még nem feltételezi azt, hogy költő vagy. De igen, én úgy szoktam mondani, hogy versekkel élő ember vagyok.
Többször is hallgatjuk a verseidet a Fákhegyén a rovatunkban, és az az igazság, hogy én például szeretem őket. De hát ez egy nagyon szubjektív világ, hogy valaki szereti a filmet, vagy szereti a zenét, vagy szereti a költészetet, vagy éppen mi az, amit keres benne. Te mi az, amit keresel benne? Tehát amikor mondjuk elkezdtél kacérkodni ezzel a világgal a színház mellett, akkor milyen hiányt vagy űrt pótolt például a te életedben a versírás? Tehát miért tartottad fontosnak azt, hogy szavakba öntsd mindazt, amit te a világ különböző dolgairól éppen abban a pillanatban érzésben gondolsz?
Én hamarabb kezdtem el írni, mint kacérkodni a színészettel. Van valami, ami azt érzem, hogy nem elég, vagy valamit ki kell fejezni. De ez nem olyan, hogy most nem tudom, én színészként kitalálom, hogy jaj, nekem, hogy ez nem lenne elég, és akkor így valamit emellett még kellene csinálni, hanem ez egyszerűen csak valahogy ez így megfogalmazódik, kikívánkozik. Ez most nagyon hülyén hangzik, ez a kikívánkozik, csak hogy így van valami, amikor önmagad vagy nevezzük ezt magánynak, akkor valahogy ez így megfogalmazódik.
És mikor döntöttél úgy, hogy lehet, hogy másnak is megmutatnád ezeket az írásokat?
Nagyon sokáig ezzel így kínlottam, mert én tényleg a fiókomnak, vagy én nem szándékoztam azt, hogy ebből kötet legyen, vagy hogy ez így másoknak így meg legyen mutatva. Isten jutas, a Tompa Klári kérte folyton, hogy mutassam neki, meg a doktoriába is bekerült egy rész, mert hogy én valahogy a szerepeket is így formáltam, hogy nem vagy naplószerűen elkezdtem élni azokat a piros pontokat, amiket nekem be kell tartani, és egyszer, hogy ezeket így összehúztuk, akkor lett belőle egy szöveg.
Hogy kicsit kapcsolódjunk a színházhoz is, ugye mondtuk önöknek, és már erről mi beszélgettünk közösen is, november 12-én, illetve 17-én nem tudnak versben hazudni, és a színészek sem tudnak versben hazudni, hogy ott majd veled lehet találkozni, és nyilván ott verset mondasz, még vagy nem is akármilyen verseket mondasz. Kíváncsi lennék, hogy a saját költeményeidhez milyen a viszonyod, amikor például arra kérnek, hogy olvass fel egy verset, vagy mondj el egy verset, ami nyilván teljesen más érzés lehet, mint más alkotónak a versét elmondani. Gondolom én, aki nem vagyok versíró, és nem is kacérkodom egyelőre ezzel.
Egy barátom azt mondta, hogy ráadásul a saját szövegemet olvastam, pont itt a rádióban állatok, és így mondta, hogy hát, hogy rosszul hangsúlyoztam. Ez úgy érdekes, mert ez saját szöveg, szóval, hogy nem, mint hogyha, nem tudom, gondolatnak lenne hangsúlya, vagy hogy azt... Na, szóval, én sokkal jobban szeretem az én verset. Nem igaz.
Másabb érzés a saját verseidet mondani, vagy olvasni?
Nem, mert azt tudom, hogy az az enyém. Meg hogy valahogy nem tudom, hogyha József Attilát mondsz, akkor is valahogy abban találod meg magad.
De nehéz neked erről beszélni, ahogy látom.
Igen, mert nem szakmában. Hájuk Kovács, hogy valaki tényleg ebből él, és ez nem zárja ki, attól, hogy nem szakmában, nem zárja ki, hogy akár valami jó szülessen abból, csak pont.
Van, aki ebből él, és úgy is nehéz kimondani a saját maga számára, hogy költő vagyok, vagy író vagyok. Én nemrég több alkotó embert is megkérdeztem, aki költők és írók, és valahogy mindig arra a következtetésre jutottunk, hogy ha mások mondják róluk, hogy ők írók vagy költők, akkor lehet, hogy elfogadják, de magukról olyan nehéz ezt kimondani, mert költő volt Petőfi Sándor és József Attila és Szilágyi Domokos, mi pedig akkor megpróbálunk valahogy a nyomdokaikba lépni. És öcsike, mondom, hogy pénteken is vár téged a könyvvásár, de szombaton lesz a könyvbemutató.
11-én, nem?
Igen.
Igen,
nem, 15-e, tehát november 15 szombat, 1 óra.
De gyertek el pénteket.
Mindenképpen.
Akkor is lesz valami, ez biztos.
A József Attila galériában Apámat átemelték áttetsző madarak, gyönyörű szép cím. Arról lehet mesélni, hogy mi az, ami mögötte van?
Hát, hogy nem él apám, és valahogy ezzel kellett valamit kezdeni. Egészen addig, ameddig apám élt, addig nem írtam róla, vagy nem feltétlenül pozitív értelemben, és ami után már nem lesz semmi olyan, mint az előtt. Hogy egyszerűen valami, hogy egyszer csak így, akkor nem tudsz másról jönni, és valahogy ez egy olyan esemény volt, és sajnos egy rossz, egy negatív dolog, amit nem tudtam megkerülni.
És segített egyébként?
Igen.
Az, hogy kiírtad?
Igen, az szerintem valamilyenféle feldolgozás, vagy azt hiszem, hogy erről is szólnak a versek.
Nagyon nehéz alkotó embereket arról kérdezni, milyen az alkotói folyamatuk, de én mégiscsak egy kicsit provokállak, hogy vigyél be bennünket a kulisszák mögé, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy öcsike leül az asztal mellé, fölkapcsolja a villanyt, és egy egész éjszakán keresztül alkot, és alkot, és alkot. És persze most parodizáltam a helyzetet, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy hol írsz.
Hát meggyújtok egy gyertyát, és így a véremmel
uh-huh,
így.
Okay.
Nem, az úgy van, hogy mindig van nálam egy not, ez most is, és egy toll, és mert így szerelmese vagyok a noteszeknek és a tollaknak, és akkor csak így szavakat, vagy mondatokat, és akkor egyszer csak így összeáll egy egész szín. Hogy van, hogy több, nem az van, hogy egyszer csak valami megfogalmazódik, és akkor az szavakba öntöm, hanem sok kicsi dologból fog összeállni a vég.
És a végtelen egyik csücskét akkor most megfoghatjuk mi is a könyvvásárban, tehát mondjuk még egyszer szombaton 1 órától a Holnap Könyve kiadó gondozásában jelent meg ugye a köteted, Kemenes Henriett fog veled beszélgetni majd a József Attila galériában. Marga Balázs, jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó, hogy itt vagy! És hát tőled sem áll távol a vers, mint műfaj, mert hogy mondod is, és írod is. De mikor kezdtél el verseket írni?
Tini koromban, mint mindenki. Azt mondják, hogy mindenki ír, mindenkinek biztos van valami, amit így valaha megpróbálkozott. Aztán abba hagytam, a Covid alatt kezdtem el konkrétabban, vagy akkor lettek ilyen kerek egész verseim. Úgyhogy.
Én a könyvásár keretében hallottalak egyszer előadni a saját verseidet, mert ugye volt egy ilyen lehetőség, hogy mindenki elvihette a saját költeményét. Más egyébként saját szöveggel nézők elé állni? Hogy ugyanolyan? Nincs különbség?
Hát van, valami különbség van. Valahogy így nem, úgy nem jön. És ezért, akkor most már megértem a költőket, amikor nem szeretik, hogyha nagyon-nagyon előadják a verset. Vagy így többnyire azt tapasztalom, hogyha nagyon, hogy szerintem, hogyha értik, azt szeretik, ha értik a verseiket. Valahogy azt figyeltem, hogy bennem nincs az a késztetés, hogy most elszavaljam a versemet, hanem átadni szeretném, hogy megértsék igazából.
Ezt akkor lehet, ahogy elkezded mondani a verseit, akkor rájössz, hogy eddig mások nem értették, és hogy elkezded mondani rájössz, hogy így most már te sem érted.
És lesz jobb, reménykedünk ebben, igen.
De az érdekesség még, hogy amiután megírtam, és felszoktam hangosan olvasni, valahogy úgy tudom meg, hogy jó-e, vagy hogy bár, ez milyen szó ez, hogy jó vagy rossz, de...
Hogy hat-e, van-e hatása?
Hát, hogy folyik-e, vagy hogy úgy van, megvan-e a folyása, a dallama, vagy a zenét, lüktetése.
Nemrégiben készítettem egy műsort arról, hogy vajon foglalkoztat-e bennünket az a kérdés, hogy mit hagyunk az utókorral, legyen szó színházról, legyen szó irodalomról, vagy éppen pedagógusi létformában, hogy a gyerekek mit kapnak mondjuk egy hivatásos pedagógustól, vagy a rádióstól, igazából bárkitől kérdezhetjük, mindenki hagy valamit, hogy benneteket valaha ez a kérdés így módon foglalkoztatott, hogy mondjuk 10-20 év, vagy 30-40 év távlatából hogyan fogják olvasni a verseiteket, illetve hogy ott van-e ez a gondolat, hogy mégiscsak hagyok valamit magamból az utókorra, hogy most éppen ez egy vers, vagy egy színházi előadás, kicsit a versnél maradjunk egyelőre.
Engem nem, személy szerint nem ez foglalkoztat, hanem az, hogy amíg itt vagyok, ebben a pár évben, addig próbálja megérteni, hogy miért. És aztán, ha én megértettem, akkor lehet, hogy az utókor is valamit ebből, de inkább ez.
Uh-huh. Én szeretnék hagyni, csak most Balázs egy annyira vagándorult mondott, hogy meggyőzött. De hogy tényleg szeretnék, tehát hogy szerintem mindenkinek van egy ilyen vágya, hogy de nem is nem ilyen hosszú távlatból, hogy 30-40 év, hanem akár holnap után. De ezt még megelőzi egy lépés, ezzel készültem, ezzel a mondattal, most még jöttem, hogy ezt megelőzi, mert olyan, mint hogyha rögzítenél valamit, ne felejts el valamit, de nem csak a rögzítésről szól, hanem szerintem valaminek az újraéléséről. És hogyha én újraélem, akkor merem majd remélni, hogy nem tudom, 30-40 év távlatában, hogy valaki ezt elolvassa, akkor lehet, hogy ő is valamit újraél belőlem.
Nekem nincs ilyen költői vénám, én is néhány verset írtam, bőrosszak voltak, mikor az embert ugye a szerelem megérinti, akkor azt hiszi, hogy fú, megteremtette a világot versben, viszont számomra az a jó vers, ami ilyen aha vagy hűha élményt okoz. Tehát amikor a költő megértett valamit, és általa én is azt tudom mondani, hogy én ezt nem tudtam megfogalmazni, és milyen jó, hogy instant kapom, így megírva, megszerkezte, megfogva. És Dávid, segíts ki bennünket, hogy ilyen nagy mondatok után még mi mindent lehet kérdezni.
Nekem az jutott eszembe, hogy ez a versírás más gondolatmenete ez van, hogy tudatosan történik, hogy na, nekem most eszembe jutott a ti esetekben, hogy eszembe jutott, én erről most írni akarok ezt az érzést, ezt végig akarom vezetni egy versen, vagy ez tényleg csak véletlenszerűen beugrik, és akkor írásba foglaljátok, ahogy nálad mindig ottan ott eszed, és akkor, vagy ez szokott előre tudatosan megfogalmazódni bennetek?
Lehet, gyakorlatként is fel lehet fogni, hogy hogyha nem is tudatosan, vagy valamitről nem tudsz, vagy nem akarsz, vagy esetleg ne, inkább nem tudsz, de szándékosan nem használom ezt a szót, hogy nincs ihleted, és akkor nem tudom, meglátsz egy fenyőfát, és azt így részletében elkezded én, és egyszer csak abból is lehet egy szöveg, de ez csak egy gyakorlat. Az is tud rejteni olyan mondatokat, amiket majd fel tudsz használni.
Akarok ilyen nagy szavakban fogalmazni, de ugye, mintha nem is egy tudás, vagy nem is egy ésszel felfogás lenne ez a folyamat, hanem valami mélyen munkáló dolgokat egyszer csak így utat találnak, és úgy papírra kerülnek, hogy nem is tudom. És úgy érted meg, viszont ha túl egyértelmű az, ami kijött, akkor nem jó a vers, azt érzem, hanem valami, azt hiszem, hogy valami, hogy kerülgetjük a forrókást, vagy nem tudom, hogy tény, amit megfogalmazol, az benne van, de nem konkrétan, mert hogyha konkrétan van, akkor nem.
Szerintem tűnik. Minden egyes szakmában fontosak a visszajelzések, vagy legalábbis én magamból indulok ki, nekem jól esik, hogyha a szakmai visszajelzés érkezik valamilyen formában, és kíváncsi lennék arra, hogy amikor megszületnek ezek az alkotások, ezek a versek, akkor van-e olyan személy az életetekben, aki mondjuk így letesztelitek, ez most lehet, hogy bután hangzik, de te is mondtad, hogy felolvasod akár magadnak, akár valakinek a verset, hogy működik-e, vagy hogy egyáltalán hogy áll össze a költőn kívül valaki másnak is a fejébe. Van ilyen megbízható személy az életetekben, aki nem azt mondom, hogy mentorként, de hogy igen, ott van mellettetek ebben az alkotói folyamatban, mint külső szemlélő, hogy igen, ez a versen meghallgatod, elolvasod, kérlek.
A pszichoterapeután.
Aha, nem. Innen is szeretettel köszöntjük.
Bizony sok minden kijöhet ösztönösen. Igen,
hát egymásnak vagyunk így igazából.
Aha, de jó.
Ezt is szoktuk üldözgetni egymásnak.
De kritikusak is vagytok egymástól, tehát hogyha mondjuk valamelyiketek ír valami olyat, ami mondjuk a másik szempontjából nem azt mondom, hogy gáz, de nem üt egy szintet, akkor ezt így meg tudjátok mondani egymásnak, hogy figyelj, öcsike, ezzel most kicsit kellene még finomítani.
Szerintem igen, csak nem sértő módon. Uh-huh. Mert hogy,
hát nyilván.
Mert hogy érthető, amit meg akarunk fogalmazni, hogy azért mutatom meg, mert és általában nem, tehát hogyha azt, valószínűleg te is érzed, hogy ha valami nem úgy íródott meg, vagy sikerült, ahogy azt, hogy egy verstől az emberek elvárják, akkor azt nyilván nem mutatod meg, de hogy amiben van valamilyenféle csiráját érzed annak, hogy ezzel lehetne esetleg foglalkozni, akkor azt igen.
Fordítva is, hogy reflektáljunk arra, amit mondott öcsike, hogy akkor ez nálad is működik? Tehát, hogyha ő mondjuk ő...
Igen, bár bennem van egy, hogy ő öcsi régebb csinálja, és így ő a nagy testvérem a versírásban. Nem tudom, így...
Két patronnal többet írtam.
Igen, én nem. Ő nem tudom, hogy előfordult-e, hogy, de ő mondta, hogy volt olyan, mondta, hogy ez így, hogy ezt a mondatot így hagyjad inkább, vagy hogy így.
Uh-huh. És akkor nekem, hagytad.
Vagy nem.
Igen, egy kicsit így időnként belecsúszunk abból, hogy ilyen nem verseket, nem slágereket akarom ki. Uh-huh. És akkor így azokat. Szóval ez nagyon érződik, hogyha valamit nagyon, nagyon meg akarsz fogalmazni. Azt hiszem ez a jó szó sláger, mert hogy a dal érezzel a, nem tudom, rossz megfogalmazással.
És volt már olyan, hogy egy színházi előadás, egy szöveg, egy karakter, egy szereplő ihletett meg benneteket, mert hogy annyit kellett vívódjatok vele?
Én ezt folyamatosan csinálom, hogy a szerepeimet valahogy versek által próbálom akár megfogalmazni.
Mit szól a terapeutád mindehhez?
De nincs terapeutád.
Persze értem, de hogy a belső terapeuta. Te kezdted, ez magas labda volt, de hogy igen, én tényleg azt gondolom, hogy minden alkotói folyamat egyfajta terápiás folyamat is, tehát hogy ahhoz, hogy az ember jól csinálja magába, hogy jól beleáll, és aztán megnézi, hogy hát mi jön ki a felszínre.
Nálam azzal függ össze, hogy a Covid-ban ugye találkoztam a hogy is fogalmazom. Volt idő magammal, a sötét részeimmel, ugye azt akartam mondani, és akkor elkezdtem járni terápiára, és így tehát azt mondta, a pszichológusom azt ajánlotta, hogy írjak naplót, vagy hogy írjam le, és akkor egyszer csak lett egy vers, valami, egy ilyen rosszabb pillanatban, és segített, és akkor azt mondtam, hú, ez jó, ez most jó út lehet. És akkor folytattam meg, hogy így.
És nem volt félelmetes másnak megmutatni a sötét oldaladat?
Nem. Azt szerintem ez a... Hát először biztos, de hogy valahogy ez is a lényege, hogy kihozni a világosságra.
Igen, egy kicsit ez, mert valahol ahhoz képest, hogy reggeli műsor, így jól belementünk ebbe. Valahol egy önismeretről szól, azt hiszem, minden alkotói folyamat. a versírás is, akár a színház is, csak hogy ezzel az önismerettel azt hiszem, hogy ott kezdődnek a bajok, hogyha nem feltétlenül pozitív oldaladat kezdett kapirgálni, hanem mi van, hogyha egy szemét embert rejt ez a... Nem, szemetet mondtam, és nem mondta más. Ez
és most nem Balázsra gondolunk feltétlenül.
Nem, persze, nem Balázsra, nem, tehát, hanem egyáltalán. Tehát mindenki önismeretre, meg ilyen, és nagyon jó, mindenki ismerje meg magát, és így, csak hogy így nem biztos, hogy valami, mi van, hogyha egy szemét ember vagyok.
De akkor az az őszinte is, az az igazság, és hát ugye Evercsben nem tudunk hazudni, ezt mondjátok a színházban is, tehát 12-én és 17-én is látható az Én nem tudok versben hazudni versülés József Attilával, ezt megelőzően holnap az Igazsággyertyáiban lehet még látni benneteket, ugye Sebestyén Aba rendezésében. És Balázs, azt súgta nekünk Kacsó Kölce Kata, hogy egy díjat is átvehettél nemrég.
Igen.
Gratulálunk hozzá. Miről van szó pontosan, mert hogy bővebb információt nem kaptunk, bevalljuk férfiasan.
Hát ez a Szabó Gyula díj, a Székelyföld kulturális folyóiratnak a minden évben átadott díja, amit még kötettel nem rendelkező kezdő szerzőnek adnak át. És úgy vélték, hogy ezt most én megkaphatom, és ennek nagyon örültem.
Meg tud erősíteni abban, hogy az út jó, hogy ezt mondjuk érdemes folytatni, és elmélyült ebben akár ezzel foglalkozni, nyilván a színház mellett amennyi időtök van?
Igen, pont azóta nem írtam semmit.
Teljesen jó.
De amúgy megtud, vagy hogy így...
Költő óriás hátradőlt.
Igen. Hát, igen, és köszönöm tényleg a Fekete Vincének, meg Zsidó Ferencnek, hogy ők így döntöttek, hogy ezt ideadják. Igen, ilyen furcsa.
Nekem is díjam. Csak, hogy valami tényhoz el kell szólt a Székelyföld díjhoz.
Nincs. Tudod, úgy szokták mondani, hogy van, és vannak, akiknek lesz.
De, neked,
de neked lesz köteted, és van köteted, amelyet bemutatnak. Tudod, lehet
akkor
így is mérlegelni.
Akkor
Balázsnak nincs, de neked már igen, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz ez a beszélgetés a könyvvásár kapcsán, és hogy tényleg sikerül-e azokat a verseket hát elolvasni, meghallgatni, nem tudom, meghallgatni is, tehát hogy provokálni fognak majd arra, hogy egy kicsit olvas is ezekből az alkotásokból. Na szuper, hát akkor...
Visszük a gitárt is, egyet-kettőt megzenésítünk. Ez nem igaz.
Ez a reklám helye volt, akkor menjünk nézzük, hogy mi minden nem fog és fog történni majd szombaton 1 órától. Barta László, Zsolt Varga Balázs, köszi, hogy itt voltatok, és értő olvasókat nektek.
Köszönjük, hogy eljöttetek.
Sziasztok.
Sziasztok.